Kérdés alatt úgy, hogy bízok benne, hogy még többet, és ha nem is intenzívebben, de még jobban föl tudunk készülni.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Csütörtökön tartották az Egri főegyházmegye papi találkozóját Bélapátfalván. A közös szentmisén a szentbeszédet Csépányi Gábor, a Budapest Pesszentlőrinc szemeretelepi Szent István király plébánia plébánosa mondta, aki a lelki gyakorlatot is vezette. Tanításában arra buzdított, fontos beengedni az életünkbe Istent, s imádkoznunk kell, hogy szívünk olyan legyen, mint Jézusé. Küldetésünknek akkor tudunk maradéktalanul eleget tenni, ha hisszük, hogy az Atya gyermekei vagyunk. Ternyák Csaba egri érsek megemlékezett a legutóbbi találkozó óta elhunyt lelkipásztorokról, valamint köszöntötte a gyémántmisés, aranymisés és ezüstmiséjüket ünneplő papokat, valamint bemutatta az újmisés Vukás Bernárd Urich atyát. Magyarországon kiemelkedően magas, 70-75% körüli az eurózónához való csatlakozás támogatottsága, mondta a miniszterelnök, a Kyriakos Pierakakisszal, az Euróövezet pénzügyminiszteri testülete, az Eurogroup elnökével folytatott mai egyeztetés után Budapesten. Magyar Péter hozzátette, a nem eurózóna tagállamok közül Magyarországon a legmagasabb a támogatottsága a csatlakozásnak. A miniszterelnök jelezte, ez nem volt mindig így, de a magyar emberek az utóbbi években azt tapasztalták, hogy nem eurózóna tagnak lenni egyet jelent az instabilitással, a kiszámíthatatlansággal, a gazdasági visszaeséssel, a magas inflációval, az elszegényedéssel és az alacsony munkabérekkel. Magyar Péter azt is kiemelte, kormányának alapvető célja, hogy 2030 környékére Magyarország teljesítse az eurózónához csatlakozás feltételeit, a Maastrichti kritériumokat. Az LMBTQ közösség egyenjogúságát biztosító jogokról, a főváros pénzügyi helyzetéről, valamint az úgynevezett óbudai korrupciós ügyről beszéltek a képviselők a fővárosi közgyűlés mai ülésén. Barabás Rihárd, a Párbeszéd Zöldek fővárosi frakciójának vezetője, kiemelte, hogy az LMBTQ közösség teljes emancipációjához jogszabálymódosításokra van szükség, ebben a Tisza párt határozott és markáns kiállását is kérte. Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke elrendelte a szavazásokról való hiányzások átlátható megjelenítését egy könnyen kereshető, felhasználóbarát adatbázisban. Bejegyzésében arról írt, hogy májusban az országgyűlés 4 ülésétől jó néhány képviselő látványosan távol maradt. Ez joggal veti fel a pénzügyi szankciók alkalmazásának kérdését, hiszen az országgyűlési képviselő első számú feladata és kötelessége a parlamenti munka minden más előtt. Rámutatott, az országgyűlésről szóló törvény szerint, ha egy országgyűlési képviselő a szavazások legalább 1/4-én nem vett részt, és hiányzása nem igazolt, a házelnök tiszteletdíj megvonásról dönthet. A Védvonal az ombudsmanhoz fordult a közigazgatásban tapasztalható széleskörű politikai diszkrimináció miatt, közölte a Fidesz. Közleményük szerint a Cunyiné Bertalan Judit vezette Védvonal Juhász Imréhez az alapvető jogok biztosához fordult beadvánnyal a kormányzati igazgatásban tapasztalható közvetlen és közvetett hátrányos megkülönböztetés zaklatások miatt. A Védvonalhoz beérkezett nagyszámú bejelentés alapján megállapítható, hogy május 13-át, vagyis az új kormány megalakulását követően a kormányzati igazgatási szerveknél, elsősorban a minisztériumoknál olyan munkáltatói gyakorlat alakult ki, amely politikai véleményhez, illetve vélt politikai kötődéshez kapcsolódó hátrányos megkülönböztetés, zaklatás és jogellenes elkülönítés gyanúját veti fel, fogalmaztak. A Védvonal álláspontja szerint a kormányzati igazgatási szervek gyakorlata az érintett kormánytisztviselők, illetve a velük azonosítható, pontosan meg nem határozható nagyobb személyi kör alapvető jogait sérti, illetve azok közvetlen veszélyével jár, ezért a jogsegélyszolgálat az ombudsman vizsgálatát és a törvényben előírt, illetve lehetővé tett intézkedéseit kéri, közölte a Fidesz. A külügyminisztérium megkezdi a külképviselet vezetői kar megújítását, ezért hazarendelnek 37 misszióvezetőt, közölte Orbán Anita. A külügyminiszter elmondta, a változások egy része a lejáró megbízatásokhoz kapcsolódik, más esetekben pedig az a cél indokolja a személyi döntéseket, hogy Magyarország érdekeit olyan nagykövetek képviseljék, akik az új külpolitikai prioritások mentén hitelesen és hatékonyan tudják képviselni és szolgálni hazánkat, fogalmazott. Végül a szombati időjárásról. Napos idő várható, kevés komoly felhővel, csapadék nem lesz. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 34 és 39 fok között alakul. Híreinket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszönti Önöket a műsorszerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Adásunkban folytatjuk az Edelényi Szent János Görögkatolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Kollégium és Óvoda legutóbbi rendezvényéről készült összeállításunk bemutatását, ahol Áder János Magyarország korábbi köztársasági elnöke, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke tartott lebilincselő interaktív előadást a Föld legkiszolgáltatott ottabb kincséről, a vízről. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
Aki majd a vizes szakmát műveli, kik azok, akik vizes szakmában vannak? Már úgy tudom, hogy itt van ilyen szakirány. Bátran, nyugodtan, bátran. Jó szakma, és ugye az előbb hallhatták igazgatóasszonytól, hogy valóban egy komoly probléma, hogy a szakember képzés elmaradt az utóbbi években, tehát egy előregedő szakmáról beszélünk, tehát szükség van a fiatalokra. De nem csak azért van szükség, mert öregszik a szakma, hanem azért is szükség van rájuk, mert egyre több kihívással, egyre több feladattal kell majd szembesülniük. És ennek a generációnak, tehát amikor majd önök végeznek és munkába állnak, már nem az lesz a feladata, hogy elvezessék a vizeket. Ennek a szemléletváltozásnak egyébként éppen most vagyunk tanulni. Ezekben az években zajlik ez a szemléletváltás, a környezetvédőknél korábban megvolt a vízügyi szakma tekintetében, hogy megtartani a belvizeket, az árvizekből is minél többet félretenni, a nagy vizeknél egyébként csatornákat, holtágokat föltölteni, és újra, ez majd később előjön a Vizet a tájba program keretében, újra elárasztani olyan területeket, amik egyébként az elmúlt években kiszáradtak. Tehát szemléletváltás. Szokták azt mondani, hogy Magyarország víz nagy hatalom. Biztos hallották már ezt, aki ezzel a kérdéssel foglalkozik. Ha ránézünk még most is nem a Pocsolya térképre, hanem Magyarországnak a vízrajzi térképre, azt látjuk, hogy nagyon sok folyónk, tavunk van. Duna, Tisza, Mura, Dráva, Körösök, stb. Rába, Mosoni Duna. Tehát úgy tűnik, hogy sok vízünk van. Igen ám, de hogyha hozzátesszük ezt az adatot, amit ez az ábra mutat, akkor azt látják, szerintem ezt hátrébb már nem látják, tehát 94% szerepel itt, tehát egy 94-es számot látnak itt, és Magyarország, ez a piros csík, ez Magyarország, de azt látják, hogy több mint 90%-a a hazai vizeknek az külső forrásból, azaz a szomszédainktól érkezik. Ennek következtében kiszolgáltatottak vagyunk. Tehát akár azért, mert ők elrekesztik, mondjuk például, mert egy erőművet építenek, akár azért, mert egy tározót, mert öntözni akarnak, akár azért, mert sokkal nagyobb lesz a vízkivétel ipari vagy mezőgazdasági célokra, ennek következtében kevesebbet kapunk. Tehát kiszolgáltatottak vagyunk. Európában a legkiszolgáltatottabbak vagyunk. És hogyha megnézzük a másik oldalát a dolognak, hogy na és akkor jó, külső forrásból jönnek a folyók, vagy nem jönnek, ez egy kiszolgáltatottság, de mennyi eső esik? Tehát mennyi a belső forrás? Akkor pedig a sor végén kulogunk, ez megint csak rossz hír, itt vagyunk, Málta, Ciprus után Magyarországon esik a legkevesebb csapadék, bármennyire is hihetetlen. Tehát amikor arról van szó, hogy itt a belső forrás, tehát a belső csapadék és forrásvizek egyébként, amely kettő összefügg természetesen, hogy ezek majd pótolnák esetleg az elrekesztett külső forrásokat, nem, sajnos nem. nincsen elegendő vízünk. Az elmúlt években azt tapasztaltuk, hogy évről évre most már sajnos csökken az éves csapadék mennyisége, eddig se volt egyébként olyan nagyon sok, mert olyan 650 mm volt, most már nagyjából 50 mm-rel kevesebb, ez az első probléma. A másik, hogy ráadásul rendkívül egyenetlen, térben is és időben is rendkívül egyenetlen. A harmadik probléma pedig, hogy rendkívül szélsőséges, tehát hogyha jön, akkor úgy jön, mint ahogy szokták mondani mifelénk, mint hogyha Dézsából öntenék, és aztán közben hosszú szünetek, hosszú hónapok, amik aztán aszállyal végződnek. Tehát kevesebb a csapadék egyenetlen térben és időben, és ráadásul szélsőséges is, ahogy érkezik. Tehát belső megújuló vízkészletek mennyisége az Európai Uniós tagállamaiban, tehát nem állunk jól, se egyik, se másik összevetésben. Ebből kell tehát gazdálkodnunk. Ugye a bevezetőben, hát most nem mondtam azt, hogy beszélnünk kell, amikor vízről beszélünk, akkor a víz három drámájáról. Itt egy sztori azért lazításképpen. Itt van körünkben elkísért, nagyon ráér, az alapítványnak a stratégiai igazgatója, Körösi Csaba, aki ENSZ nagykövetünk is volt, ENSZ közgyűlésnek az elnöke is volt, és nagyon sokat foglalkozott fenntarthatósági kérdésekkel. És valamikor, amikor volt 15-16-ban, tehát Ban Ki-moon, az ENSZ akkori főtitkára fölkért bennünket, hogy vegyünk részt egy tanácsadó testületben. A tanácsadó testület az alapvetően a víz témájával kellett, hogy foglalkozzon, és aztán a szakértők elkészítették a jelentésüket. Ez a jelentés azóta is egyébként egy olyan ENSZ-es dokumentum, amire mind a mai napig hivatkoznak, és ebben a dokumentumban, ENSZ-es dokumentumban lehet először olvasni arról, hogy a szemünk láttára bontakozik ki a víz három drámája. A kevés víz, a sok víz és a szennyezett víz drámája. Azért szoktam ezt idézni, mert ez nagyon plasztikusan egy mondatban összefoglalja, hogy mi is az a gond, amivel szembesülünk mi, és szembesülnek majd azok, akik vízügyi szakemberként ezen a területen dolgoznak. Mutatok néhány képet, de még mielőtt mutatnék néhány képet, szerintem lesz még egy kérdés, egy harmadik kérdés. A kérdés, majdnem lelőttem a poént egyébként a nagy sietségben, de nem tettem ezt meg, úgyhogy így azért még kicsit gondolkodni kell. A klímaváltozás hatásainak mekkora részét érezzük a vízen keresztül? Klímaváltozás és víz. Mekkora részét érezzük a vízen keresztül? Láthatóan azért segítettem a felvezető szövegben. No, tehát a többség eltalálta a helyes választ. Ezúttal is. Tehát ez már a második kérdés a háromból, ahol a többség eltalálta a helyes választ. A Szőlősi Nagy András szokta mondani, ő az egyik legnagyobb tekintély talán ma a vizes szakmában. Professzorként sokat dolgozott külföldön, most a többek között a Közszolgálati Egyetemen tanít. De ő szokta ezt mondani, és az ő előadásaiban is ez mindig szerepel. Klímaváltozásainak a 80%-át a vízen keresztül érezzük. Ha erre lesz kérdése, szívesen kifejtem, de most nem fér bele az egy órába, hogy ez miért van így. Miért mondja ezt egy tudós, és miért tudom én is egyébként ezt jó szívvel elfogadni, és miért tudok mögé indokokat felsorakoztatni. Most inkább csak képeket mutatok, amik már a következményét mutatják ennek. Nézzük először a sok vizet. Ugye szintén Szőlősi Nagy András mondta azt néhány hónappal ezelőtt a Planeten tartott egy előadást, ahol ez a téma, a víztéma szerepelt. Alapvetően globális kérdésekről és Afrika vízproblémáiról volt szó egyébként a konferencián, és arról, hogy magyar szakemberek hogyan tudnak ebben a dologban segíteni. De és akkor azt mondta az előadásában, ez nekem is új információ volt, hogy, és itt azért mutatjuk most az elmúlt évek dunai árvízi képeit, hogy az elmúlt 25 évben négy olyan nagy árvíz volt a Dunán, ami átlagosan 100 évente szokott korábban előfordulni. Ezek közül a 2013-as, annak lesz majd mindjárt a következő, a 2006-os is nagy volt, ugye itt most ez a rakpart, tehát ha Budapesten járnak, ez egy hajóállomás, amit láttak a fotón. A hajóállomás, ahol egyébként itt valahol lenne egy ajtó, ahol be kéne menni, mondjuk jegyet venni, hogyha hajókázni akarnak. De jól látható, hogy ez víz alatt van az egész. Itt a rakparton autók közlekednek. Hát, hogyha nincs ekkora víz, persze, akkor. De gyakorlatilag teljes vízborítás a rakparton, és óriási szerencse, hogy ilyen magasra építették a rakpartot, mert 2013-ban gyakorlatilag már le kellett állítani teljesen a hajóforgalmat, hogy a hullámverés nehogy átvigye a gáton egyébként a vizet, de már ott az akadémia környékén már az volt a kérdés, hogy homokzsákokat kell-e fölrakni, hogy nehogy átcsapjon a víz. majdnem 9 méteren tetőzött, majdnem 9 méteren tetőzött a Duna 2013-ban, és a következők azok nem voltak, mert a következő az 860 centi volt, de mindig 8 méter fölötti, ezek már óriási vizek. A történelem órán feltételezem tanultak a 19. századi nagy Dunai árvízről, Budai árvízről és Veselényiről, gondolom tanultak, igaz? Vagy még ez nincs? Nem szerepelt még a tananyagban? Nem sok bólogatást látok. Veselény az árvízi hajós, nincs meg? Jó, oké, ez majd akkor később lesz még tananyag. Tehát, ha megnézik majd az akkori képeket, vagy fölütik a történelemkönyvet, és akkor megnézik a leírásokat, hogy milyen pusztítást okozott egyébként akkor Budapesten, Pest-Budán, az árvíz, alapvetően a pesti régióban, akkor egészen elképesztő képeket és egészen elképesztő leírásokat és adatokat fognak találni. És utána indul el egy fejlesztés a főváros jóvoltából, ahol elkezdik építeni az árvízvédelmi töltéseket a város mindkét, vagy a Duna mindkét oldalán. Na most, tehát még egyszer fontos, hogy most 25 év alatt volt egy 4 olyan árvízünk, ami általában 100 évente szokott jönni, zárójelbe zárva. Na most ebből mi következik? Ebből az következik, hogyha most visszaemlékeznek, fölidézik az emlékezetükbe a Pocsolya térképet, akkor ez kísértetés hasonlóságot mutat, azzal a különbséggel, hogy ezek a kék területek, ezek árvíz által veszélyeztetett területek, de megépítettünk árvízvédelmi töltéseket. Tehát ezek most nincsenek víz alatt, korábban víz alatt voltak nagyon sokszor, de megépítettük a töltéseket, és ezt ugye ezeket a területeket részben mezőgazdasági célra, városfejlesztésre, ipari célra hasznosítottuk, tehát ezek mind javarészt beépített, vagy legalábbis használat alá vont területek. Tehát hatalmas töltéseket építettünk és gátakat építettünk. A Tiszánál ráadásul egyszerre két dolgot kell csinálnunk, és nem is elég most már gátakat építeni. Mi a főszabály? A főszabály az, hogy a mindenkori legmagasabb árvíz szint felé egy méterrel kell magasítani a gátakat. De ha minden ötödik, tizedik évben újabb és újabb rekordok dőlnek meg, akkor végig ezeket a töltéseket még egy méterrel megmagasítani, hát az egy elég költséges és szinte reménytelen. Az egekben mégsem magasíthatjuk ezeket a töltéseket. Csak hogy képzeljék el azért a helyzetet, hogy a vízügyesek majd mivel kell, hogy küzdjenek. Ennek a teremnek a belmagassága szerintem nincs egészen 6 méter. Mennyi lehet? 6 méter körül lehet, mondjuk. Lehet, hogy 6 méter. De képzeljék el azt a pillanatot, amikor a Tiszán megérkezik az árhullám, és 24 óra alatt, egy nap alatt ilyen vízszint emelkedés, tehát onnan odáig. Ez 24 óra. Tehát, hogyha nincs úgy megépítve a töltés, és nincsenek ott a megfelelő szakemberek, lehetetlen ezt a hihetetlen nyomást, ezt a hihetetlen tömeget, víztömeget egyébként kivédeni. Ezért 15 évvel ezelőtt megszületett a döntés, hogy nem a töltéseket magasítjuk, hanem úgynevezett szükségtározókat építünk, egészen pontosan 10 építünk itt a Tisza mellett, most már 7 megépült, másik 3-at még meg kell építeni, iszonyú költség, nagyon sokba kerül, de ennek következtében, hogyha mind a 10 megépült, és kiengedjük ide a vizet ezekbe a szükségtározókba, akkor 1 méterrel tudjuk csökkenteni a Tiszának a vízszintjét. Tehát nem a töltést magasítottuk, hanem megteremtettük a feltételeit annak, hogy a víz szétterüljön a szükségtározókban. De a vízkormányzásnak a kérdése azért továbbra is. Na most egy kérdést föltehettem volna egyébként, de most nem gomnyomással, hanem csak így egy számot, hogy az előbb megkérdeztem, hogy mennyi a édes és a sós víz arány, most megkérdezem, becslés, tehát nem hiba, tehát semmiféle probléma, én sem tudtam egyébként fejből, nekem is utána kellett nézni, de mégis mondjanak egy számot, hogy körülbelül, most már látják itt nagyjából ezt a térképet, hogy hány kilométer lehet a gátoknak a hossza. Tehát hány kilométer töltést építettünk és tartunk karba folyamatosan Magyarországon? Mondjanak egy számot, hány kilométer lehet ez? Nem osztályozok, tehát nyugodtan lehet kurjantani hangosan egy számot. Na, akkor játszunk egy kicsit. Ki az, aki úgy gondolja, hogy egy 100-as nagyságrend? Tegye fel a kezét. Ki az, aki azt gondolja, hogy 1000-es nagyságrend, tehát 1000 kilométerek? Ki az, aki azt gondolja, hogy több 1000 kilométer? Biztosan biztos volt, aki mind a háromnál föltette a kezét, de nem baj. Ez a biztonsági játék. Oké? Okay. 4240 kilométer. 4240 kilométer, ebben minden benne van, Duna, Tisza és az összes mellékfolyók természetesen. Csak hogy érzékeljék ezt, ha gondolom a fiatalok közül még viszonylag kevesen repültek Madridba. De majd előbb-utóbb lehet, hogy ez bekövetkezik. Tehát Budapest-Madrid és légvonal, tehát nem szárazföld úton, Budapest-Madrid távolságának ez az ötszöröse. És ezt minden évben karban kell tartani. Minden évben ellenőrizni kell. Minden évben javítani kell. A gátörőknek végig kell menni, és hogyha árvíz van, és az árvíz kárt okozott benne, kárt tett benne, akkor utána megint csak helyre kell állítani az árvízi károkat. Óriási felelősség, óriási feladat, és nem kevés pénz az adófizetők pénztárcájából. Sok víz, kevés víz, és szennyezett víz. Most nézzük meg akkor a kevés vizet. Ugyancsak Duna. Akár néhány hónap eltéréssel tudnám mutatni az egyik képet a másik után. Tehát miközben lehet, hogy egy óriási, hatalmas árhullám jön le május végén, a közben lehet, hogy augusztus végén pedig már kibukkan az úgynevezett éjségszikla a Dunából. Ez az idén már egyébként megtörtént. De azért hívják inségsziklának, vagy éjségsziklának, inség-éjségszikla, azért hívják, mert amikor ilyen alacsony a Duna vízállása, az általában rendkívül rossz termést eredményez. Nem azért, mert alacsony a Duna vízállása, hanem az azt jelenti, az alacsony vízállás, hogy nagyon kevés eső esett, ennek következtében a mezőgazdaság komoly asszállyal küzd. Idén ez a helyzet van. Az inségszikla már nem egyszer, nem kétszer az idén előbukkant, pedig még nem vagyunk, csak június közepén. Tisza. Légi felvétel, jól mutatja a homokpadokat, gázlók szinte, azt nem mondom, hogy szárazlábbal, de komoly úszótudomány nélkül át lehet jutni egyébként az egyik partról a másikra. Balaton. Nem nagyon láttam még én sem ilyen fotót, hogy olyan alacsony a vízállás, hogy az a homokpad, ami hát most pár centis víz még azért van felette, de nagyon jól látható, egyébként egy magasabb, mondjuk egy méterrel magasabb vízállásnál, ez nyilvánvalóan még egy légi fotó esetében sem látható. Ez egy érdekes kép mondjuk, de a következő az meg drámai. Ez meg a Velencei tó. A Velencei tó a legutolsó, tegnap előtti adat alapján a minden eddiginél legalacsonyabb vízszinthez képest is 5 centivel kevesebb a Velencei tó vízszintje, és még egyszer mondom, még csak a nyár elején vagyunk, tehát könnyen lehet, hogy a Velencei tó, ha nem lesz jelentősebb mennyiségű csapadék, az idén ki fog száradni. A nagyobb része legalábbis. A nagyobb részről el fog tűnni a víz. Volt már ilyen egyébként. Volt már ilyen a tó történetében. A Balaton esetében is előfordult, hát nem is a teljes kiszáradás, de arról írnak a 19. század közepén, hogy huszárok gyakorlatoztak a Balaton medrében, és a jó esély van arra, hogy ahogy ez történt nagyjából 10 évvel ezelőtt, hogyha akkor valaki, hát fiatalok nyilván nem emlékeznek erre, az idősebbek, a tanáraik talán igen, hogyha valaki akkor a Balatonon járt, a déli parton, akkor 300-400 métert kellett gyakorolni, bólogat valaki, tehát akkor járt arra felé, 3-400 métert kellett gyalogolni, mert egy homok, tehát ott, ahol víznek kellett volna lenni, csak homok volt. És mire elérte a vizet, bokáig érő vizet, addig kellett egy jó nagy kis kirándulást megtenni. Most jó eséllyel idén augusztusban ugyanez meg fog történni a Balatonnál, de a Verencei tóban még drámaibb a helyzet. És aztán itt a homokhátság, és a homokhátság ugye az a területe Magyarországnak, amit most már az ENSZ is fél sivatagos területnek minősített. A futóhomok, amiről egyébként azért már a 19. század elején is írnak, irodalmi művekben is van ennek lenyomata, tehát nem új jelenségről beszélünk, de a helyzet sokkal súlyosabb, mint 100 vagy 150 évvel ezelőtt. És itt az aszálytérkép, amire utaltam az elején, hogy ma, még amikor a tévének beszéltem, akkor mondtam, hogy majd egy aszálytérképet fogok mutatni. Ez május 31-i állapot. Május 31. A piros a legsúlyosabb. Pontosabban a sötét barna, de most olyan nincsen. Tehát jól látható, hogy nagyon súlyos aszály, nagyfokú és nagyon súlyos aszály az ország jelentős részén. Tulajdonképpen az Alpok alja, tehát az, ami, ahol nincs igazából aszály, a Dunántúl nagy részén már van, a Duna-Tisza közének nagy részén van, és május 31-i állapotról beszélünk, tehát nem augusztus. Tehát nagyon kellene az eső, nagyon-nagyon kellene az eső, hogy azt szokták mondani, hogy ez nem úgy újdonság, hogy kevés eső esett az idén, tavaly előtt, meg azelőtt sem esett elegendő mennyiség. Azt szokták mondani, hogy nagyjából egy éves csapadék mennyiség hiányzik ma a talajból. Egy éves csapadék mennyiség. Majd erre visszatérek kicsit később, egy más kérdés formájában. Ugye utaltam a bevezetőben, ezt csak szeretném ismét elmondani, hogy új fogalmakkal kell megismerkedjük majd a szakembereknek, akik ezt a kérdést taglalják, és akik ezzel a kérdéssel és ezzel a szakmával foglalkoznak, mit jelent az időszakos víztest. Az azt jelenti, hogy hónapokra, fél évre, akár hosszabb időszakra eltűnik a tavakból, patakokból, folyókból a víz. Mit jelent a téli aszálynak a fogalma, mit jelent a tavaszi aszálynak a fogalma, és az évi csapadék hiányt, az egyévi csapadék hiányt, az hogyan és milyen módon lehet pótolni. És akkor ehhez még három képet, csak inkább azért, hogy a lazításképpen, és megint egy kicsit a globális kép is bejöjjön, mondhatnám ezt is egy újabb zárójeles megjegyzés. Most kilépünk Magyarországról, tehát a klímaváltozás hatásainak, amit mondtam, hogy meglehetősen szélsőséges következményei vannak, három kép még, ami ezt illusztrálja, az egyik a jégtakaró olvadása, északi-déli sarkon, a tengervízszint emelkedése. Itt van egy kicsit mókás kép. A Maldív-szigeteknek a kormánya néhány évvel ezelőtt tartott egy kormányülést. Nézzék meg, hogy hol. Ugye a Maldív-szigeteket, hogyha folytatódik a tengervízszint emelkedése, el fogja önteni a víz. És a kormány leköltözött a víz alá, búvárruhába, ültek az asztal mellett, és ez a kép bejárta a világot természetesen. Ezzel azt szimbolizálták, azt üzenték, hogy gyerekek, ha nem vigyáztok, nem figyeltek ránk, nem segítetek nekünk, akkor tényleg néhány év múlva a kormányüléseket a víz alatt búvárruhában kell majd megtartanunk. És tényleg ma már elkezdődött néhány ilyen mélyen fekvő szigetről a lakosságnak a kiköltöztetése. Tehát ez nem science fiction, ez nem a jövő, ez a jelen. Az embereknek el kell hagyni a helyüket. Azok a beruházások, azok az infrastruktúrák, azok a lakóhelyek, amiket egyébként megépítettek hosszú-hosszú évek alatt, azok eltűnnek, víz alá kerülnek. A területek lakhatatlanná válnak. Tehát ez most humorosnak tűnik, de ez az ott élők számára ez bizony kőkemény valóság. És a harmadik kép, ez pedig a gleccserek orvadása. Ez Európát is egyébként elég jelentősen érinti. Egészen pontosan Európa gleccsereinek a nagy része Ausztriában is, Németországban is, és még Svájcban is el fog tűnni. Ezt azért szoktam és azért szeretem, de ehhez megint csak jobb fényviszonyok kellenek, mert a következő kép az, ami igazából mutatja. Itt azt látják egyébként, hogy itt lenne, itt volt valamikor a jég. Tehát eddig jég volt. Ezt a völgyet jég borította. Ha most megnézik, itt tulajdonképpen már csak kőtörmeléket látnak. A jég visszahúzódott. De a következő ábra az még jobban mutatja egyébként a jég visszahúzódásának a mértékét. Az a baj, hogy ezt hátul szerintem nem látják. 1988, fölmegyünk egy ilyen kis felvonóval. Kilépünk a felvonóból. Megteszünk néhány lépést, és ott vagyunk a jég felszínén. 1988, ez nem volt nagyon régen. Megyünk előre az időbe. Két évvel később már 12 lépést kell megtennünk. 2000-ben, 12 évvel később már 118 lépést kell megtennünk, és eljutunk, ez 2015, tehát egy 10 évvel ezelőtti állapotot rögzít ez a kép, 400 lépés most már, 400 lépés kell megtenni, ami korábban csak 3 volt, most már 400 lépés, hogyha a jég felszínén akarunk egy kicsit sétálni. Elég drámai kép. Én ilyet láttam, Franciaországban voltunk egy ilyenen, meg is csináltam ezt, tehát végigmentem. Hihetetlen, tehát ahogy az ember érzi, hogy azért 400-450 lépcsőt lemenni, meg följönni, az már egy komoly fizikai aktivitást mutat. Tehát akkor az ember érzi, hogy megy föl, és folyamatosan látja a táblákat, hogy na, ebben az évben itt volt a jég. Megy följebb, itt volt a jég. Hopp, hopp. És lenéz, és hihetetlen mélységet állt maga alatt, ahol semmiféle jég nincsen, már legfeljebb egy kis csordogáló csurgalékvíz.
Kedves hallgatóink, Zöld Hullám című műsorunkban folytattuk az Edelényi Szent János Görögkatolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Kollégium és Óvoda legutóbbi rendezvényéről készült összeállításunk bemutatását, ahol Áder János, Magyarország korábbi köztársasági elnöke, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke tartott lebilincselő interaktív előadást a Föld legkiszolgáltatottabb kincséről, a vízről. Az előadás folytatását a jövő heti összeállításunkban hallgathatják meg. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A mai adás első riportjában a harkályok igen különleges világát ismerhetik meg, utána kezdőtúrázóknak ad tanácsot Fülep Teofil, és végül Bársony István Mennyit című novellája hangzik el. Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem a Tittelpál könyvtárral közös szervezésben Dobszóló az erdei színpadon a Harkályok nyomában címmel tartott előadást június 18-án Cserép György, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Harkályvédelmi Szakosztályának munkatársa. Az előadás helyszínéül az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Tittelpál könyvtára szolgált.
Miért jött létre a harkályvédelmi szakosztály az MMI-n belül?
Harkály és erdővédelmi szakosztály, inkább így mondanám. Egyrészt a harkályok bemutatása az embereknek, mivel nem nagyon tudják azt, hogy hányféle harkály van, nem nagyon tudják azt, hogy a harkályok milyen módon élnek, és hogy mennyire fontos maga az erdőszerkezet a harkályokon keresztül az egész erdő egységének, tehát a harkály az maga egy olyan indikátorfaj, ami ha eltűnik az erdőből, akkor az azt jelenti, hogy az az erdő nem működik.
De miért tűnik el? Miért tűnne el?
Azért tűnik el, például a fehérátú fakopáncs, ami a mai előadásnak az egyik kiemelt szereplője volt, mert nem találja meg, az előbb mondtam, az erdőszerkezeti elemeket, például a holtfákat, mert a holtfákat eltakarítják, tehát hogy azt gondolják az erdészetek, illetve azt gondolják a turisták, hogy a holtfa az csak egy ott maradt, felhasználandó dolog, és nem gondolják azt, hogy az az egész biodiverzitásnak az alapvető eleme, ebben olyan rovarfajok, ilyennek olyan élőlények, ami a harkályoknak a megélhetése, a fehérátú fakopáncs megélhetéséhez szükséges, és amikor nem láttunk egy fehérátú fakopáncsot az erdőben, ahol korábban volt, az azt jelenti, hogy ezek a holtfák eltűntek, egy csomó állat zúzmó gomba eltűnt velük, és sokkal üresebb az erdő.
Azt tartják a harkályokról, hogy a harkály a fák vagy az erdő doktora, de hogyha holtfa kell neki, akkor nem az. A holtfából már nem lesz élő, bármit tesz vele a harkály.
Igen, ezt inkább a gyerekek gondolják, illetve inkább az irodalomban is a mesében van ez, de leginkább, amit mondtam, hogy a harkály, amikor kopogtatja a fát, az olyan, mintha az orvos diagnosztizálná a beteget, hogy van-e benne lárva, betege a fa vagy nem, és ha igen, akkor kihúzza, de nem azért, mert meg akarja gyógyítani a fát, hanem mert táplálkozik.
Igazából ez az előadás, mely nekem is tudott újat mondani a harkályokról, mert azt tudtam, hogy dobol, de hogy énekel, vagy legalábbis csivítel, azt nem.
A dobolás az területvédő dolog. Az ének, amikor egymást hívják, vagy jelzik egymásnak, hogy itt vagyok, teritérium védőének, és az a csik-csik, amiket mutattam, az pedig inkább arra jelzésre szolgál, hogy itt vagyok, ezen a helyen vagyok, illetve még a fiókáknak is egy hangja, amivel hívják a szülőket, ez egy ilyen kéregető, könyörgő hang.
Harkályvédelmi szakosztály, mi az, amit tesznek konkrétan a bemutatáson túl a harkályokért?
Hát leginkább a monitorozás, tehát például a fehérátú fakopáncs esetében harkályvédelmi szakosztály tagjai, illetve a harkályvédelmi szakosztály szervezésében monitorozzuk azokat az erdőket, ahol ez a fokozottan védett faj felelhető, Börzsöny, Bakony, Kőszegi egység, Bükk, Zemplén, Mátra, mert ha be tudjuk bizonyítani, hogy ez a Natura 2000 jelölő faj, ezekbe az erdőket...
Mit jelent pontosan?
A Natura 2000, ugye ezt, amikor beléptünk az Európai Unióba, aláírtuk azt, hogy a Natura 2000 területek azok a madárvédelmi célokat szolgálják, és ezeken a területeken nem lehet minden tevékenységet elvégezni. Ezek biztosítják a különböző madarak, a meghatározott madarak élőhelyének fennmaradását.
És a fehérhátú fakopáncs miért lett egy ilyen faj, miért nem mondjuk egy másik harkály?
Mert a fehérhátú fakopáncsból nagyon kevés van Magyarországon. Tehát Magyarországon fokozottan védett, egyébként nem az, de Magyarországon fokozottan védett a fehérhátú fakopáncs. Hát visszatérve az előző kérdésedre, ez egy fontos dolog. Harkályvédelmi szakosztály feladatai között, hogy monitorozza ezeket. Egy másik fontos dolog, hogy az élőhelyeket, az élőhelyek fenntartását próbálja olyan módon megvédeni, hogy kommunikál a nemzeti parkokkal és az erdészetekkel, hogy mire lenne szüksége annak az adott erdőnek a harkályok szempontjából.
Harkályvédelmi szakosztály nem mindenki tagja, de mégis aki szereti a madarakat, mit tehet otthon apró pénzre váltva a harkályokért kifejezetten?
Leginkább a parkokba és a városokba. Én azt gondolom, hogy a zöld területek megtartása azért lenne fontos, mert például a küllők azok hangyát esznek, és a hangyáknak a zöld területek megmaradása az lényeges, hogy ott tudjanak szaporodni, és a küllőknek legyen ott tápláléka. De lehet az is, hogy nem szedjük össze a holtfát az erdőkben, vagy akár az, hogy amikor költési időszak van, akkor azokat az erdőket, ahol ki van írva, vagy fokozottan védett erdő, akkor azokat a turisták, crossmotorosok, kvadosok nem látogatják.
Milyen az ember és a harkály kapcsolata? Vannak olyan madarak, gólyák, fecskék, amelyek már igazából nem is a természetben fészkelnek. A harkály az meg úgy kibejár a városokba.
Hát igazából a gólya meg a fecske mind a kettő azért van közelebb az emberhez, mert az ember által épített dolgot használja, tehát a kéményt odarakja a fészkét a fecske is. A harkály nem függ az embertől egyáltalán, tehát ahol megtalálja magának megfelelő fa elegyet, ahol tud szaporodni, ahol tud táplálkozni, az neki jó, nem kell hozzá ember.
Az elmúlt percekben Cserép Györgyöt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület harkályvédelmi szakosztályának munkatársát hallották.
Cinegék, fekete rigók, megosztom veletek e fél. kenyerek, csókák, varjak, verebek, vendégül látok, minden itt maradt velünk, telelő madarak. Cinkék, cinegék, fekete rigók, megosztom veletek-e fél cipót, megosztom az én olyan, amilyen éneken szerzett. Télben újjongó éneket, ha majd tavasz lesz, és én hallgatok, akkor zendüljön a ti hangotok, hírrel hirdetve, hogy az emberek télen se voltak embertelenek. Cinkék, cinegék, fekete rigók, megosztom veletek-e fél cipót, az én olyan, amilyen éneken szerzett kenyerem. Cinkék, cinegék, fekete rigók, megosztom veletek-e fél cipót, megosztom az én olyan, amilyen éneken szerzett kenyerem. Pa-pa-pa-ra-pa-pa.
Most kezdő túrázóknak szóló tanácsokat hallanak Ülep Teofil túravezetőtől.
Hát aki sosem csinált ilyet először is, olvasgasson arról a tájról, ahova menni szeretne, vegyen kezébe néhány természetjárókönyvet, ilyen alapfokú könyveket, vagy igazából bármit, nézegesse képeken, könyvekben a felszerelésre vonatkozó leírásokat, az általános szabályokat, tanulja meg a tájékozódás alapjait, ismerkedjen az élővilág alapjaival, amivel fog találkozni. Nagyon fontos, hogy legyen képben, hogy mégis milyen veszélyekre számíthat.
Miért túrázni veszélyes?
Veszélyek mindenképpen vannak, nagyon sok veszéllyel találkozhatunk, de azt, hogy túrázni veszélyes, azt így nem mondanám, mert nem egy kimondottan veszélyes sport, ennél sokkal veszélyesebb sportok is vannak, de az viszont igaz, hogy a túrázásnak vannak olyan válfajai, vannak olyan túrák, olyan tervek, amelyek viszont tényleg hordoznak magukban veszélyeket.
Itt a Bükk környékén mi azért kiváltságos helyzetben vagyunk, a víztől a barlangig, az erdőig minden van.
Hát ez valóban így van. Miskolc, vagy mondhatjuk akár Egert is, ez a térség rendkívül különleges abból a szempontból, hogy a Bükk, ami Miskolcról legközelíthető meg a legjobban, országos szinten páratlan, a magasságában, a növényvilágában, a barlangok számában, a sokféleségében, a vizek számában, sokféleségében, összességében mondhatjuk, hogy a leggazdagabb és a legvadregényesebb, legrejtélyesebb hegység a Bükk.
Nem csoda, ha könnyűszerrel meg akarják sokan hódítani. Nemrégiben föltettél egy írást az interneten, olvastam, melyben kikeltél az autósok, az egyre inkább megjelenő autósok ellen, akik akár védett területeken, nyitott sorompókon behajtanak, áthajtanak.
Néhány éve volt egy ilyen téma, amivel foglalkoztam, és hát ez tulajdonképpen a mai napig gond. A Nemzeti Parkban gépjárművel közlekedni alapvetően tilos, kivéve a közforgalom számára megnyitott utakat, a közutakat, amelyek átvezetnek a hegységen. Ezen kívül az erlészeti utakra bemenni, vagy bármilyen útra bemenni autóval vagy motorral nem szabad. A probléma az, hogy nagyon sok helyen, ahol tilalom van, sorompók zárják le az utakat, a sorompók nincsenek lezárva. Hiába van tábla, akár több tábla, hiába van ott a sorompó, figyelmeztetőül ágasodik az égnek. Mégis bemennek még a földutakra is, sőt, lemennek az utakról is. Korábban volt probléma, most már valamennyit enyhült, hogy motorokkal, terepjáró motorokkal, kvadokkal hasították az erdő szanaszét. Nem csak egyesével, meg kis csoportokban, hanem egész a konvojokban is mentek. Szóval ez egy komoly probléma volt. A motoros kvados valamelyes csökkent, de az autók, igaz, hogy nagy részük a szabályokat betartja, de még mindig tömegével mennek a bükkbe, és más egységekbe is Magyarországon.
Térjünk vissza a törvénytisztelő túrázáshoz. Hogyan kezdjen el valaki túrázni? Ha már egyszer rászánta magát, ha már átrágta magát néhány könyvön, akár a te könyveiden is, vagy az internetet is már keresztül kasul bújta, mi következzék?
Sokféleképpen közelíthető meg, véleményem szerint szerezzen egy-két társat, döntsék el, hogy körülbelül mégis mit szeretnének, vegyenek egy menetrendet, vagy egy kerékpártérképet, nézzék meg, hogy a városból, ahol laknak, hogy lehet kijutni a természeti területnek a szélére, a hegységnek a szélére, vagy akár beljebb bejutni, amíg bevisznek a városi buszok. Tervezzenek meg egy nem túl hosszú, de változatos és érdekesnek tűnő utat. Legjobb, hogyha önmagába záródó körútra mennek.
Mi a nem túl hosszú? Mi, ha jól emlékszem, egy transzbükkel kezdtük. Kezdetnek nem rossz, mert vagy elmegy a kedve valakinek ettől, vagy örökre megjön.
Pontosan ez az, hogyha valaki túllövi a tervet a saját fizikai állapotához képest, akkor lehet, hogy tényleg olyan gondjai lesznek, hogy egy életre elmegy tőle a kedve. Ha túl keveset tervez, abból viszont nincs nagyobb probléma, mert legfeljebb valahol többet időzik, és akkor következő útra hosszabban megy. Viszont azért sem szabad nagyon túl tervezni, mert tényleg vannak azért veszélyek, amelyek előkerülhetnek a hosszabb úton, a kimerültségtől kezdve a sötétben való eltévedésig, tehát belekerülhet az ember nehéz helyzetekbe, hogyha túl tervezi magát.
A felszerelés mennyire fontos, hogy minél drágább legyen?
Nem a drága felszerelés a jó. A jó felszerelés általában drága, de nem csak a drága felszerelés jó. Vannak olyan felszerelési eszközök, amelyekből akár a legolcsóbb vagy legkönnyebben beszerezhető évtizedekig tud jól szolgálni. Vannak olyan drága felszerelési tárgyak is, amelyek hiába borzasztóan drágák, nagyon hamar tönkre mennek, nem működnek olyan jól, nem annyira strapabírók. Itt a tapasztalat rengeteget számít, lehet érdeklődni rutinosabbaktól, de a felszerelés nem a legfontosabb része mondjuk egy bakancsos túrázásnak. Legyen egy jó bakancs, egy olyan ruházat, amiben az ember nem fázik, egy jó esőfelszerelés, legyen bent mindig egy lámpa, élelem, víz, térkép, iránytű, és tulajdonképpen ezzel már el lehet indulni.
Az alapfelszereltség szerintem nélkülözhetetlen része egy jó térkép, tehát egy viszonylag új térkép, mondjuk a bükről talán nincs is olyan hegységünk, ez talán méretéből is adódik, amely ennyire be lenne sűrűn hálózva jelölt turistautakkal.
Ez így van, az ország hegységeit turistautak behálózzák, de a bükk ebben is meglehetősen élen jár, azonban rögtön hozzá is kell tennem, hogy a turista utaknak a sűrűségét bizonyos helyeken éppen utóbbi időben kiritkítják, tehát kivesznek utakat bizonyos védett területekről. Ugyanakkor egy-két új út is létesül, ja, és meg kell említeni mindenféleképpen a tanösvényeket, amelyek utóbbi néhány évben lettek divatosak és terjedtek el országszerte.
És egyedül, vagy kis csoportban, vagy vezetett, szervezett túrán kezdjük?
Egyedül kezdeni azt senkinek sem ajánlanám, azt nem javaslom. Nagyon sok lehetőség van szervezetten csatlakozni szervezetek által indított túrákhoz. Szerveznek túrát iskolákból, meghirdetik az interneten, bemondják rádióban esetleg a nagy közösségi programokat. Ezekhez lehet csatlakozni, de erre sincs szükség, hogyha az embernek van egy-két olyan közeli ismerőse, barátja, testvére, rokona, aki szokott menni, aki már járja a természetet, talán érdemes vele indulni először.
És merre? Sok mindent ismersz itt, és nem csak itt a bükkben. Kedvenc helyeid, amelyek valóban csábítóak, mik?
Az én kedvenc helyeim nem biztos, hogy másnak is kedvencei lennének. Én nagyon szeretem a magas részeket, a fennsíkot nagyon szeretem, szeretem, ahol jó a kilátás. Ugyanakkor nagyon szeretem a mély, vadregényes, feneketlen szúrókvölgyeket, a barlangos részeket. Hát kinek mi a kedvence? Van, aki a réteket szereti jobban, a bükkben rétek is vannak, mezők. Én a bükkfennsíkra megyek, a fennsíknak a magaslataira, hogyha igazán szép helyeket szeretnék végigjárni.
Mi is kezdtük, vagy időközben visszatértünk egy fogalmi tisztázáshoz, a bakancsos turizmushoz, a természetjáráshoz. Hogyan, mikor lesz valakiből igazi túrázó?
Ez egy jó kérdés, mert erre nincsenek pontos meghatározások, legalábbis véleményem szerint ezt nagyon nehéz kőbevésre leírni. Hát mindenképp kell egy pár év tapasztalat, ami után magát túrázónak mondhatja valaki, méghozzá sikeres túrázások, ahol sem magát, sem másokat nem kevert bajba. Kell, hogy legyen egy szalonképes felszerelés, ahol esetleg mások között jelen meg, vagy esetleg túrvezetőként jelenik meg, akkor látszódjon, hogy ő nem tegnap kezdte. Véleményem szerint akkor vesz valaki komoly túrázó, hogyha átlép a kisebb kirándulásokból a komolyabb túrák felé. Mit értek ez alatt? Nagyon sokan mennek kirándulni úgy, hogy nem vállalnak különösebb nehézségeket, megvárják az optimális hőmérsékletet, a kedvező kellemes napsütést, nem indulnak korán, nem érkeznek későn, nem mennek nehéz helyekre. Hát kellemes időtöltés.
Lötyögnek.
Egy kis kirándulás, egy lötyögnek. A túrázás azonban nagyobb kihívást jelent ennél, fizikailag is nehezebb, a természetbe jobban bevisz. Véleményem szerint akkor lesz valakiből igazi túrázó, hogyha ismeri a természetet jobban, mint egy kiránduló, ismeri a környékét, ahova rendszeresen szokott járni, bevállal esetleg kisebb csapatoknak túravezetést, tud mesélni a természetről, és egészségileg is, sportteljesítményben is egy kicsit az átlag fölé kerül.
Te tanár vagy, túravezető is vagy, hogy látod, a mai fiatalok tényleg csak alájuk nem tolják az erdőt, a természetet, kaphatók arra, hogy természetjárók legyenek?
A mostani gyerekek, a mai fiatalok egy része vonzódik a természet iránt, és szívesen megy kisebb, nagyobb, akár egész hosszú túrákra is. Azonban sajnos sokan, sőt nagy többségben súlyosan mozgáskerülők olyan életmódot alakítottak ki már gyerekkorban, ami nem is teszi ezt lehetővé, túlsúlyosak, szinte minden egészségtelent, amit lehet, fogyasztanak, dohányoznak, és már a szüleiktől is rossz példát látnak. Meg lehet említeni az autós kultúrát, hogy nem gyalogosan, meg nem kerékpárral, nem izomerővel, tehát fáradtság nélkül élik le az életüket, és ha el is mennek valahova, ugyanezt csinálják ott is, felmennek odáig autóval, ameddig lehet, ott rövidebb utakra mennek, hát most ez nagyon divatos. De vannak gyerekek, sokan és remélhetőleg egyre többen, akik viszont kaphatók rá, és fizikailag is remélhetőleg meg fognak erődni.
Az elhangzott beszélgetésben Fülep Teofil túravezetőt hallották. Most Bársony István Mennyit című írását olvassa fel Tóth Levente színművész.
Bársony István Mennyit. A mezsgye mellett mozog valami a fakó tarlón. Egy iromba kis madár, amely alig, hogy a tél jégfoga kitöredezett, megjött hozzánk a magyar pusztára, az ő igazi otthonába. Egy pacsirta bujkál a tarló gyér szalmája közt, s keres kutat, mintha elvesztett volna valamit, amit okvetlenül meg kell találnia. Úgy elfoglalja ez a munka, hogy észre se veszi, ami a mezsgye liliputi dzsungelében mögötte történik. A csenkeszek, tarackok és zsúrlók aszatja közt, amelyet az egymásra borult pázsit és mindenféle lapú maradvány megsűrít, alattomosan csúszik errefelé az élő veszedelem. Egy arasznyi állat, amelynek ám bár négy lába van, mégis úgy mozog itt, mintha kígyó volna. Nagyon keskeny, hosszúkás, hengerdett teste szinte teljesen lelapul a földre, annyira, hogy csak kávébarna ködmöne látszik. Hófehér mellénye, amely hasmánt egészen végig vonul rajta, néha villan ki a gaz közül, amikor megáll, s a fejét óvatosan figyelve, szimatolva felemeli. Ez a kémszem lemásod percekig tart, aztán megint elindul a kis kalandor, siklik, csúszik. Itt-ott még a jellemző hullámmozgást is megcsinálja, úgy lopódzik arrébb, folyvást közelebb a gyanútlan madárhoz. Már ott van, vele egy vonalban, már nekifordul a törpe bozótban, ahol oly óvatosan mozog, hogy a füvek hajlongását a pacsirta csak a szellő mozgatásának tulajdonítja. Egy másodpercnyi csönd, aztán hopp, kipattan a rabló menyétke a leshelyéről, s mint a röpülő sárkány karmos lábait előre nyújtva toppan le arra a helyre, ahol a pacsirta volt. Ezt a halálugrást szépen elhibázta. A szegény madárka még jókor észrevette a rohamot, s félreállt előle. Ott emelkedik szál feljebb-feljebb, mind magasabbra az ég felé, amelynek néhol látni már egy-két kis kéklő darabját. A dalos vándor siető röpülésén eleinte izgatottság látszik, de elmúlik a rettegés odafenn, s egyszerre megszólal torony magasságban a hálaadás dala. A tavaszt dicsőítő, a verőfényt köszöntő pacsirta szó. Ha mennyit nem gyönyörködik abban, neki vér kell, nem dal. Kudarcát feledve surran tovább a tarlón, folytonosan közel a mezsgyéhez, ahol jó fedezete van. Hadi terve ezúttal nem vált be. Se baj, hozzászokott, hogy a szárnyas nép lefűzze. Most még igen, de majd jön a fészkelés ideje, amikor repülni nem tudó, sárga szájú pacsirta fiúkkal meg ízes tojáskákkal kárpótolhatja magát. Most a rendes, biztos vadászathoz kell folyamodnia, hisz tele a mező egérrel, pocokkal. Ebben aztán otthon van az arasznyi hóhér, mint kívüle senki más. Mi az neki? Utána bújni a pocoknak a föld alatt lévő rideg tanyára. Az ő karcsú teste mindenütt átfér, ahol a fejét keresztül bírja dugni. S amikor a rókának keserves fáradtsággal kell válni, ásni, hogy a négy lábú csemegéhez jusson, az őjf pedig egyáltalában lemond a zsákmányról, ha első támadása elől lyukba surrant az óvatos földlakó, akkor a menyétke egyszerűen utána megy a halálra rémült házigazdának, s ott csípi nyakon, ahol legbiztosabban érzi magát. Még a kisebb jószágot is, hát még a nálánál zömökebb, s hozzá sokban hasonló alkotású ürgét, amelynek a föld alatti várába a legnagyobb kényelemmel sétál. Halk sivalkodást hall a menyét egy nagyobb rög mögül, úgy pattan oda, mint a gumilabda. A nyúlsírás veszi el így a róka eszét és önuralmát. Ám csak két pocok vitatkozik valami csekélységen, és amint az egyik a másikat megcsípi, feljajdul a sértett. Bajára cselekszik, mert az égből lecsapó villám sem olyan gyors, mint ez az acélrugókkal bélelt kicsi rabló. Már ott dűzsöl rajtuk a civakodókon. Az egyiknek a torkát szorongatja, s amint a másik menekülne, ájultan hagyja a tehetetlent, hogy utána vesse magát az iszkolónak. A pusztán egy sólyom süvít végig, és sólyom szemhez méltó távolságból látja a jelenetet. Ám bár nem természete a dögvadászat, az eset ingerli, s neki megy a mennyétnek, amelynek csak annyi ideje van, hogy berzenkedve ugorjon be a mezsgye sűrűjébe. Hisz egy suhintás a sólyom karmával, s a kávészín ködmönke cafatokban lógna le róla mindjárt. A sólyom elvonul, s a megriadt mennyét visszamotoszkál az elhagyott tetemekhez. Megszaglásza a két pockot, amelyeknek vitájában ő a harmadik lett a hagyományos örvendező, azután arrébb áll, más kalandot keres. A ködök oszlanak, a párák eltűnnek, az ég mind fényesebb, derültebb, s ez nem nagyon jó a mennyétnek, amely a túlságos nappalt nem szereti. Visszaindul a mesdjéjén arra, merről jött. A gazos sűrűség elvezeti a határárokig, ahol számtalan, nagyszerű búvója van az arasznyi rablónak. Oda kell most már igyekeznie.
Bársony István mennyét című novelláját Tóth Levente olvasta fel. Ezzel mai összeállításunk.